Csak azért mondom, péntek este, C-A-F. Csináljuk a fesztivált.
Harsányi Leventével
és Korda Györgyel.
Év híradósai Magyarország első televíziójában. A híradóban ma Bethlen János.
Tiltakozó egyenruhások fáklyás felvonulása Budapesten. Legalább a reálbérek szinten tartását követelik. Keserű pedagógusnak. Oktatók tüntetése és tiltakozása a csökkenő bérek és az elbocsátások ellen. Még a palesztin kormány is sürgeti, hogy Libanon számoljon le a szélsőségesekkel, le is számol. Nem minden őstermelő ős, és nem mindegyik termelő. Szigorítás a láthatáron. Jó estét kívánok! 2 óra múlva rendőrök, katonák, tűzoltók, vámosok, börtönőrök, határőrök, polgári védelmisek és nemzetbiztonsági alkalmazottak tartanak fáklyás tüntetést az országház előtt. Béremelést és jobb munkakörülményeket követelnek. Ha nem kaphatják meg, ezrek hagyhatják el a pályát. A rendvédelmi dolgozók a törvény szerint nem sztrájkolhatnak, de előre közölték, hogyha kell, ősszel is folytatják a tiltakozást.
Veterán katonák és fiatalabb pályatársaik gyülekeznek Győrben, a budapesti tüntetésre indulnak. Akár csak a szegedi börtönőrök, akik egyenruhában és láthatóan vidám hangulatban készültek az esti megmozdulásra. Mindannyian ezért indultak a fővárosba. Több pénzt kérnek, jobb munkakörülményeket és a kedvezményes nyugdíj megtartását. A rendvédelmi dolgozók ugyanis jelenleg 25 év szolgálati idő után mehetnek nyugdíjba, és az összeg kiszámításánál náluk az utolsó évi fizetés, míg a civileknél az utolsó 10 év kereset átlaga az alapnyugdíj. Úgy tudják, hogy ezen is változtatni akar a kormány.
Van olyan börtönünk, ahol 400 börtönőre jut egy zuhanyzó.
A tüntetés szervező érdekképviselet elnöke szerint a börtönőrök helyzete a legelkeserítőbb. Ráadásul az ő fizetésük a legalacsonyabb. Havi nettó 70 ezer forintért vigyáznak a rabokra. De Kónya Péter szerint például a tűzoltók fizetése sincs arányban azzal a veszéllyel, amit nap mint nap vállalniuk kell.
Sajnálatos tény az, hogy az elmúlt időszakban csak akkor történnek beszerzések, hogyha bármiféle katasztrófa bekövetkezik. Hiába hívjuk fel az elmúlt időszakban és évről évre a döntéshozók figyelmét arra, hogy tarthatatlan állapotok vannak, gyakorlatilag semmiféle érdemi lépés nem történik.
Egyebek mellett erről beszélt az elnök. Tavaly augusztusban 3 tűzoltó halt meg, amikor kigyulladt egy lőtér a műegyetem pincéjében. Az eset után a tűzoltók új műszereket kaptak. Ezek pedig már a tavaly szeptemberi TV-ostrom képei, amikor több mint 100 rendőr sérült meg. A tüntetők kövekkel és botokkal támadtak rájuk. Akkor derül ki, hogy a rendőrség tömegoszlató eszközei elavultak. A március 15-i ünnepségekre már új védőfelszerelésekkel készült a rendőrség. A fegyveres testület több mint 3 milliárd forintot kapott új eszközök beszerzésére. A rendvédelmi dolgozók tavaly ősszel egyszer már tüntettek a Kossuth téren. A ma esti megmozdulásra a tárca közleményben reagált. Ebben egyebek mellett azt írják, készül egy törvénytervezet, amely garantálja, hogy a legalább 20 éve pályán lévők a jelenlegi feltételekkel mehetnek majd nyugdíjba. Emellett olyan új anyagi ösztönző rendszert is kidolgoznak, amely megakadályozhatja a tömeges elvándorlást.
A rendvédelmi dolgozók jelentős része az igazságügyi és rendészeti minisztériumhoz tartozik, és a legnépesebb csoportot a rendőrök alkotják. Márpedig nekik új miniszterrel és új rendőrfőkapitánnyal lesz dolguk a jövőben. Finster Géza egyetemi docens szerint az új vezetőknek először is lelket kell önteniük az elbizonytalanodott rendőrökbe. Az ismert kriminológustól délután kérdeztem meg, mi a kiút a rendőrség válságából. Tanár úr, mennyire tartja reálisnak azokat a követeléseket, amelyeket a rendvédelmi dolgozók szakszervezete fogalmazott meg, és amelyeket a mai tüntetésen ismertetnek.
Egy szakszervezetnek az a kötelessége, hogy ilyen követeléseket fogalmazzon meg, és ezek sorában van egy a vérezéssel kapcsolatos kívánság, amelynek nem az a legfontosabb üzenete, hogy emeljék a béreket, mert lehet, hogy nem lehet emelni a béreket, de hogy a bérezési rendszert át kellene alakítani.
Hogyan?
Ennek az átalakításnak az lenne a legfontosabb célkitűzése, hogy ne a hierarchiába elfoglalt hely jelentsen jutalmazást, hanem a teljesítmény.
Tanár úr, nem sokára munkához lát az új miniszter, az új országos rendőrfőkapitány, és azt mondták, az a céljuk, hogy a rendőrség visszanyerje önbizalmát, és visszanyerje a lakosság bizalmát. Ön szerint ehhez mit kellene tenni?
Itt most egészen rövid távú, néhány napon belül végrehajtandó feladatok vannak, és ha ezeknek a lényegét megfogalmazni nekem kellene, akkor azt mondom, hogy szólni kell az állományhoz. A miniszternek, az egész rendőrséghez, a rendőrség új parancsnokának, valamennyi rendőrhöz, és azt kell elmondani, hogy ennek a szervezetnek a működő képességét a nap minden percében meg kell őrizni, és a jelenleg ott dolgozó 35 ezer emberre számít a vezető, a miniszter is, meg a főkapitány.
Amikor ez megvan, akkor mitől változik meg a morál például?
Például attól, hogy ilyen személyes üzenetet már régen nem kapott ez az állomány, erre nagy szükség
eddig
van.
Eddig tart ennek a hatás?
Nagyon sokáig. Nagyon sokáig.
De nem kell átszervezni a rendőrséget más szervezetbe. Régen szó volt arról, hogy egy civilebb szervezetre van szükség, nem egy katonai típusúra.
Az egy másik program, az nem aktuális. Most úgy értve, hogy az elkövetkezendő napok, hetek, hónapoknak nem ez a feladata. De azért az jó lenne, hogyha megalakulnának olyan munkacsoportok, amelyek egy ilyen távlatos tervet kezdenének kidolgozni.
A terrorizmus elleni harc ezeket az elképzeléseket nem írta-e fölül? Nyugat-Európában is volt ilyen átszervezés, de most nem katonásodik-e vissza a rendőrség?
Én határozottan azt látom, hogy a terrorizmus elleni harc megerősítette azokat a törekvéseket, hogy demilitarizálni kell a rendőrséget, ugyanis a katonai eszközök csúfos kudarcot vallottak a terrorizmus elleni harcba. Próbáljuk ki a rendőri eszközöket, és siker fogja koronázni ezt a próbálkozást.
Tanár úr, köszönöm szépen. Már a katonai főügyészség is kutatja, csak ugyan mindennaposak-e a visszaélések a köztársasági őrezrednél. A panaszok az őrezred pszichológusától erednek. Posta Imre nem nagy, de igen gyakori visszaéléseket kifogásolt, és miután feletteseitől nem kapott választ, a köztársasági elnök és a miniszterelnök hivatalának is elküldte a jelentést. Parancsnokai erre kitették az állásából.
Posta Imrét az őrezzett parancsnoka valószínűleg fel is jelenti. A pszichológus korábban ugyanis azt állította, hogy az őrezzed morális válságban van. A kinevezések nem a szakmai rátermettségen, hanem a személyes kapcsolatokon múlnak. A vezetők saját vagyoni gyarapodásukkal vannak elfoglalva, gyakoriak a visszaélések és a korrupció gyanús esetek.
Nincsen jelentősége annak, hogy ők rátermettek, alkalmasak, ki vannak képezve, bírnák a feladatot, bírnának többet. Ennek nincsen jelentősége. Valami egész más felé tolódott el a dolog. Ezt nevezhetjük úgy is, mintha kiskirályok vették volna át az uralmat.
Posta Imre azt állítja, többször jelezte vezetőinek a problémákat, de érdemi reakció sohasem történt. A pszichológus ezt megelégelte, és közvetlenül a miniszterelnöki hivatalhoz is eljuttatta jelentését. Ezt követően vizsgálat indult, de Posta Imrét elbocsátották a testülettől.
Azért harcolok, hogy végre valami tisztességes útra kerüljön, végre a pszichológia elfogadásra kerüljön, végre használják a szakmát arra, amire való, végre hozzáértő emberek csinálják azt, amihez hozzá kellene érteniük, végre a vezetők is vezessenek, és ne pedig mással foglalkozzanak.
Szabó Ferenc az őrezzett parancsnoka egyelőre nem kívánt kameránk elé állni. Ő azt mondta, hogy most még folyik a vizsgálat. Az esetről bővebben az estében hallhatnak. A híradót Nagy András tudósította.
A szakszervezetek tiltakozva ünneplik a pedagógus napot. Számításaik szerint a tanárok és a tanítók fizetése egy év alatt 8-10%-kal csökkent. És úgy számolnak, hogy a tanév végével 15 ezer álláshely szűnik meg az iskolákban. Az állás nélkül maradó pedagógusok a hónap végéig pályázhatnak fejenként 300 ezer forintos átképzési utalványra.
Találják világban nagyon sok örömmel boldogságot.
Nem lesz munkájuk a tanárok egy részének. De nem róluk, vagyis a pedagógus napi ünnepségen a budapesti városháza dísztermébe hívott és kitüntetett tanárokról van szó.
Már kérdezném is.
Azokról, akik az átszervezések miatt az utcára kerülnek.
Nem jó szándékunkból tesszük mindezt, hanem egyszerűen a kormányzati döntések révén.
Orosháza város vezetése a megszorításokkal magyarázza a várható iskola összevonásokat és létszámleépítést. Ilyen vagy hasonló helyzetben van még 900 iskola az országban a pedagógusok demokratikus szakszervezete szerint.
Egyáltalán nincs okunk semmiféle ünneplésre.
Elnökük azt mondja, hogy minőségromláshoz vezetnek az eddigi döntések, a pénzkivonás, óraszámemelés és az ezekkel járó elbocsátások. A minisztertől várják a segítséget.
Mi azt szeretnénk, ha nem akarná áldozattá minősíteni a pedagógusokat, nem azt akarná elérni, hogy 10-15 esetleg 20 ezer pedagógus az utcára kerüljön.
Szinte ugyanezt mondja a másik nagy szakszervezet is. Felhívásukra tanárok, diákok tüntettek a fővárosban.
Ha nem változik meg a helyzet, nem fog a közoktatás több központi költségvetés és önkormányzati támogatást kapni, és nőni fognak a tanulócsoportok, akkor azzal kell számolni a szülőknek, hogy a közoktatás a jelenlegi sokak szerint és szerintünk sem egyenletes színvonala tovább fog romlani.
A miniszter szerint két évtized felhalmozódott problémáira, például a drasztikusan csökkenő gyereklétszámra kellett megoldást találni.
Azért volt szükség erre a beavatkozásra, hogy a jövőben kiszámítható és stabil legyen ez a pálya. Ezért kellett ezt megtenni. Tudom, hogy fájdalommal jár, de éppen a jövő érdekében erre most szükség volt.
Azt Hiller István sem tudja, hogy hány tanárt küldenek el a következő hónapokban, de ősztől a végleges adatok ismeretében már átképzési programok is lesznek.
Milyen bizottság elé kerüljön a parlamentben annak az alapítványnak az ügye, amely a jelek szerint csempészet céljára alakult, és amelynek dolgaiba így úgy a Nemzetbiztonsági Hivatal néhány embere is belekeveredett. Olyannyira, hogy egy osztályvezető és a főigazgató már le is mondott. Simiskó István, a Nemzetbiztonsági Bizottság kereszténydemokrata elnöke közölte, hogy a jövő keddi ülésen megvitathatják a kancellária miniszter által elrendelt titkos vizsgálat eredményét, de szükségesnek mondotta egy parlamenti vizsgálóbizottság felállítását is. Vadai Ágnes, a bizottság szocialista párti tagja, közleményében azt írja, ez a szakbizottság dolga. A szakbizottságban kormánypárti többség van, a vizsgálóbizottságban ahány kormánypárti, annyi ellenzéki szavazat. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök újabb ellenzéki bírálatot kockáztat a koszovói rendezésről tett athéni kijelentésével. Erről néhány perc múlva. Addig pedig... Ilyen szigorú ellenőrzés még nem volt. Az illetékesek fogadkoznak, hogy az idén rend lesz a Balaton körül. Luxus lesz a blitzelés. 25 ezer forintot is elkérhetnek a jegy nélkül utazóktól. A szabaddemokraták attól tartanak, hogy a szocialista pártnak elege van a reformokból. A kisebbik kormánypárt parlamenti képviselőinek EGRI tanácskozása az SZDSZ-es minisztériumok egyéves tevékenységét értékelte, de az értekezlet végén Kóka János pártelnök azt mondta, hogy a szabaddemokraták elvárásaihoz képest megtört a reformok lendülete.
Aggodalmát fejezte ki a frakció, amiatt, hogy a reformok láthatólag lelassultak.
Mindezt azelőtt mondta Kóka János pártelnök, hogy az SZDSZ frakció értékelte volna a koalíciós együttműködést, és meghatározta volna azt a menetrendet, amely alapján további egyeztetéseket javasol, az egészségügy, az adópolitika, az oktatási rendszer és a kultúrfinanszírozás átalakítására.
Kötelességünk a reformok továbbviteléről gondoskodnunk, ez a missziónk a koalícióban. Az, hogy a 194 szavazat ehhez hogy jön össze, a 174 még a liberálisok 20 szavazatához képest, ez elsősorban a koalíciós partner felelőssége.
Az MSZP és az SZDSZ az éveleje óta nem jut dűlőre az egészségbiztosítás átalakítása kapcsán. Egy hónapja úgy álltak fel lovasberényben az asztaltól, hogy két héten belül egymás elé terjesztik javaslataikat. Kérdésünkre Kóka János azt mondta, számos elképzelés van, de június végére lesz közös álláspont, szeptemberre pedig törvényjavaslat. Az MSZP képviselői egyre többször támadják a liberálisokat, legfőképp az egészségügy átalakítása miatt. Két napja a Költségvetési Bizottság szocialista tagjai nem támogatták azt a határozati javaslatot, amelyet a gazdasági tárca dolgozott ki az elektronikus útdíj fizetési rendszerről. Őrsi Mátyás, az SZDSZ frakcióvezetője a héten az MSZP pénztárnokát, Puch Lászlót bírálta az autópálya beruházások kapcsán.
Stumpf István, az Orbán kormány kancellária minisztere úgy értékeli, hogy az elmúlt évben Gyurcsány Ferenc miniszterelnök felélte politikai tartalékait. A Századvég Alapítvány elnöke azt az intézmény összöd árnyékában című tanulmánykötetét mutatta be. A politológus szerint az elmúlt egy év alatt itthon és külföldön megcsapant a kormányfő nélkülözhetetlenségébe vetett hit. Az Agrárminisztérium felül akarja vizsgálni az őstermelői igazolványokat. A jelenleg forgalomban lévő 1 millió igazolvány tulajdonos közül, ugyanis a minisztérium szerint minden ötödik foglalkozik csak termeléssel, a nagy többség csak kereskedik az áruval. Sokan, mondja a minisztérium, feketén szerzik be a terméket, így annak eredetét nem lehet ellenőrizni.
Hát igen, nincs hagyja semmi. Helyszínen baroszkunk nem lesz.
Nem csak a termés miatt aggódik ez a debreceni gazda. Tóth József azt mondja, hiába dolgoznak egész évben a gyümölcsösben, az eladásnál alul maradnak, a hasznot ugyanis a kereskedők szerzik meg.
Ismerek nem is egyet többet olyan kereskedőt, aki árul a piacon, de bérházban lakik. Sose egy, még lehet, hogy még a kapár sem ismeri. Sőnye, lehet csak látta, de nem tudja, hogy kell kapálni. És ezek az emberek őstermelői. Őstermelői igazolványon árulnak.
Az alapján, hogy otthon mivel foglalkozunk, a falugazdást követjük.
Ezen a kis fővárosi piacon is csak egy olyan árust találtunk, aki a saját maga által termelt gyümölcsöket és zöldségeket kínálta.
Mi termelünk, áruljuk, hogy más mit csinál, az semmi közünk nincsen.
Kereskedőből pedig van elég. Az aluljárókban és a forgalmasabb utcákon is hemzsegnek a paprika és gyümölcsárusok.
Tapasztalatunk szerint pedig igen nagy létszámú az a kereskedő réteg, aki nem állít elő semmilyen terméket, így nem tudjuk a forrását az árunak, és nem tudjuk igazán a nyomon követni azt, hogy mivel vegyszereztek, hogy vegyszereztek, mindezt egy normál őstermelő pontosan tudja és vezeti a naplóját.
Ezért júliustól a szaktárca megpróbálja kiszűrni, hogy ki termel és ki nem. Sokan ugyanis azért is váltották ki az őstermelői igazolványt, hogy megússzák az adózást, hiszen az őstermelőknek 4 millió forintos forgalomig nem kell fizetniük.
Újabb 14 ember halt meg palesztin szélsőségesek és a libanoni kormányerők közötti harcokban. A hadsereg nehéz tüzérséggel is lőtte azt a menekült tábort, ahol csaknem 60 éve élnek a Palesztinából elmenekült arabok. Az iszlamista fegyveresek kifüstölésével még a palesztin kormány is egyetért.
Tűzszünetet követelnek a palesztinok a Nahr el-Bared menekült tábornál, amelyet az utóbbi két hétben kényszerültek elhagyni. Fejezzék be az ellenünk indult ostromot, elegünk van már az öldöklésből, áll a táblákon. Csak annyit kérünk, hogy visszatérhessünk a táborba, mondja ez a férfi. Akárcsak a többi tüntető, ő is hontalan palesztin, akit most még a menekült táborból is elzavartak. Vele együtt eddig 25 ezeren hagyták el otthonaikat, azaz a táborlakók fele. Egyelőre azonban nem tudni, mikor térhetnek vissza. A kisvárosnyi táborba a Fatah al-Iszlám nevű szervezet fészkelte be magát. Hivatalosan ugyan nem erősítették meg, de a hadsereg valószínűleg újabb, végső támadásra készül. Ki akarják füstölni a szélsőséges fegyvereseket.
Elfogták az egyik legkeresettebb boszniai szerb háborús bűnöst. És nyomban ezután az Európai Unió közölte a szerb kormányfővel, hogy Brüsszel felújítja a háborús bűnösök rejtegetése miatt megszakadt együttműködési tárgyalásait Belgráddal. Zdravko Tolimir volt tábornokot a boszniai háborús bűnösök listáján, csak Radovan Karadzsics volt boszniai szerbelnök, és Ratko Mladic tábornok előzte meg. Tolimirt 2005-ben vádolta meg a nemzetközi törvényszék azzal, hogy részt vett a szrebrenicai és a zsepai öldöklésben. Gyurcsány Ferenc kijelentette, hogy Koszovóban az ENSZ biztonsági tanácsának határozatával rendezhető a válság. A miniszterelnök aténi látogatásának végén közölte, hogy ebben egyetértett Karamanlis görög kormányfővel. Az Európai Unió úgynevezett ellenőrzött függetlenséget adna a ma még hivatalosan Szerbiához tartozó Koszovónak. Oroszország azonban ezt ellenzi, márpedig a biztonsági tanácsban Oroszországnak vétójoga van. Az athéni látogatás egyik fontos célja volt egyébként, hogy a visegrádi országok mellett Magyarország új európai szövetségeseket találjon.
Az Akropoliszt mutatták meg először a görög üzletemberek a magyar miniszterelnöknek. A munka reggeli csak ezután jött, új magyarországi befektetésekről tárgyaltak. Gyurcsány Ferenc ezután a görög kormányfővel találkozott. Megállapodtunk, hogy létrehozunk egy közös munkacsoportot, amely szállítmányozási, kereskedelmi és energetikai ügyekkel foglalkozik, mondta Kostas Karamanlis. A tervezett gázvezetékekkel kapcsolatban mindkét kormányfő azt mondta, valamennyi megoldásban érdekeltek.
Ha kell választani, és hogyha lehet választani, akkor Magyarország mindig olyan megoldást kell választani, ami a függetlenségét növeli, mert ez a nemzeti szuverenitás megőrzésének és fenntartásának egyik fontos eszköze.
A kormányfő végül beszédet mondott egy nemzetközi pénzügyi konferencián, amelyen a magyar gazdaság rendbetételét ismertette. Magyarország innen, Athén főterétől messze van. A görögök alig tudnak valamit rólunk, és mindössze 90 ezer látogatnak el évente hazánkba. Ezen a statisztikán akar javítani a most zajló kulturális fesztivál, amely a zene és az irodalom mellett gasztronómiai élvezetekkel várja a görögöket. A híradót Bakos Piroska tudósította Athénból.
Dőlnek a rekordok a tőzsdéken. A párizsi és a frankfurti börze 6,5 éves csúcsot döntött meg. És a BUX is, a budapesti index történelmi csúcson 27 ezer pont felett zárt. Elemzők szerint sok a piacokon a befektetendő tőke, ez viszi fel az árakat. Itthon pedig az a hír járja, hogy valaki nagy tőkeerővel készül gyógyszergyári részvényeket venni, ami felfelé húzza a tőzsdeindexet. A forint egy hajszálnyit sem gyengült a tegnapi nap óta, a devizapiac zárásakor 1 forint 241, 1 euró 249 forint 90 fillért ért. Budapesten megdrágult a blitzelés. Mától akár 25 ezer forintot is fizethet az, aki jegy nélkül utazik a BKV járművein. A budapesti közlekedési vállalat több jegybevételt és több büntetési bevételt is remél az intézkedéstől.
Jó napot! Köszönöm! Ellenőrök a Blaha Lujza téri metrónál.
Szép napot, megnéznék, van egy
De nem csak itt, szinte minden megállónál ellenőriznek. 400-an dolgoznak folyamatosan. Az ellenőrök azt mondják, főleg a fiatalok blitzelnek, mostanában azonban már ők is ritkábban.
Csak egy pár embert kellett visszaküldeni, mert mondjuk érvénytelen volt a bérletük, lejárt, vagy levelező diákkal utaztak, de egyébként büntetni nem kellett.
A BKV mégis szigorít, mától többbe kerül a lúgás Budapesten. Az eddigi dupláját, vagyis 5000 forintot fizet az, aki a helyszínen rendezi a bírságot. 30 napon belül 7500 forint helyett 10000-et kell fizetni, 30 napon túl pedig már 25000 forintba kerül a blitzelés. Az otthon felejtett bérlet pedig 2500 forintjába kerül a feledékeny utasnak.
Azt szeretnénk elérni, hogy az emberek belássák, hogy érdemes bérletet vagy jegyet venni.
Ezért a szigorítás. Korábban ugyanis túl sok volt a blitzelő, még most is több mint 10 milliárd forint a kint lévősége a cégnek. A BKV azonban behajtja a pénzét. Azt tervezik, hogy rövidesen egy erre szakosodott céget alkalmaznak.
A korábbi vezetés nem fordított eléggé nagy figyelmet arra, hogy ezeket még idejében behajtsa, így mindenképpen sokkal nehezebb 3-4 év után behajtani valakitől, a jogsértőtől az összeget.
Ősztől egyébként még több lesz az ellenőr, újabb 100 embert állítanak munkába. A BKV-nak is van fekete listája. Egy olyan férfi vezeti, aki 5 év alatt 2,5 millió forint bírságot halmozott fel, tőle is behajtják majd a pénzt. A híradót Csorba Viktória tudósította.
Rendőrök és tiszti orvosok járják a Balaton partját. Úton, boltban mindenütt ellenőriznek. A rendőrség és az ANTS azt ígéri, az idén nagyobb lesz a biztonság a tóparton, az utakon és a vendéglőkben is.
Meg a barna mertes.
Ez a takarékos megoldás 100 000 forintjába kerülne a vendéglősnek, most még csak figyelmeztették. A Balatonon két nap alatt több mint 100 vendéglátóhelyen találtak szabálytalanságot az ellenőrök.
A mostani két nap, ez most ezt a célt szolgálja, hogy felhívjuk a figyelmet arra, hogy mire figyeljenek oda, mert természetes nyáron ellenőrizni fogunk.
Most a Petőfi sétány, de Balatonparton húzódik végig a szállodasor.
járőrözni indulnak a siófoki rendőrök is. Naponta többször végigjárják a túlpartot, itt történik a legtöbb bűncselekmény.
Elsősorban ugye itt a sárműzetők, illetve a rendzavarás, garázdaság szabálysértések.
A rendőrök ezért a szokásosnál több autóst igazoltatnak majd a nyáron. Ma indul a fokozott közbiztonsági akció a Balatonon. Június 1-től egész nyáron át csaknem 3000 rendőr ügyel majd a turisták és a lakosság biztonságára. A déli parton tavaly 7000 bűncselekmény vagy szabálysértés volt, kevesebb, mint eddig. Most a Területfejlesztési Minisztérium azért adott a rendőrfőkapitányságoknak összesen 20 millió forintos támogatást, hogy információs centrumok, több nyelven beszélő diáktolmácsok és még több rendőr legyen a Balatonparton.
Ma is este 10-kor jelentkezik az Este, a műsorvezető Dbányász Gergő. Szervusz Gergő, azt már elmondtuk, hogy szó lesz az Estében a köztársasági őrezred elbocsátott pszichológusáról.
Jó estét kívánok, igen, morális válság, ez lesz a kulcs szó a mai Estében. A köztársasági őrezet kirúgott pszichológusa ugyanis kipakolt, nem kicsit, nagyon. Posta Imre szerint az őrezet vezetői között szinte mindennaposak a kisebb, nagyobb visszaélések és mutizások. Feszes kezdés után laza befejezés. Játszunk egy kicsit még hozzá számítógéppel. Bemutatjuk a jövőt. Mindenki játszhat mindennel és mindenkivel. Aki a hálózat tagja, még világbajnok is lehet, ha talál magának ellenfeleket. A legelterjedtebb játék neve ellencsapás. A távirányítókat nyugodtan eltehetik, este 10-kor kezdünk.
Köszönöm, Gergő. Akár hiszik, akár nem, a tévések nem csupán önöknek dolgoznak, hanem az archívumnak is. Értéke annak van, amit ők, az archivisták értelmesnek tartanak eltenni. Aztán visszaadják nekünk és önöknek, amit elraktak. Naponta 80 dolgoznak azon, hogy elsősorban a híradót, de persze az összes többi műsort is ellássák képekkel. 50 év alatt több 100 000 anyagot őriztek meg.
Kívánságok érkeznek a híradó archívumába, naponta legalább 100-szor. Kis nyomtatás, majd irány a titkok kamrája.
Ez az október 23-ai zavargásokról egy összeállítás.
Ez kinek kell?
A csuti kért egy csutarás, Robi.
Naponta hányszor kell itt rohangálnod?
Hát szerintem 100-szor biztos feljövök. De lehet, hogy még többször is.
Régen ennél kicsit nyugodtabb volt a helyzet.
Itt őrizzük a híradó filmeket. Ha összeragasztanánk őket, 5000 kilométeres filmszalagot kapnánk. 20 éve nem történt olyan jelentős esemény, amelyet itt meg ne lehetne találni a katalógusokban és a polcokon.
Azóta csak gyarapodott az archívum. Például megtudhatjuk, hogy 1982-ben minden idők legnagyobb árfolyam szintjét jegyezték a New York-i tőzsdén.
Minden híradó szöveg mikrofilmen van, illetve arra kerül rá most a 2007-es is.
Az archívumban naponta 80 dolgoznak azon, hogy később minden elérhető legyen.
Én a külföldi átvételek egy részét írom be a gépbe, elsősorban az euróvíziós átvételekből fölött anyagokat, leírom előbb a tömör tartalmat, majd pedig a snitlistáját, hogy visszakereshető legyen képileg is az anyag.
Teljesen tökéletesen pontosnak kell lenni, egy betűt sem üthetünk el, mert akkor soha többé nem lesz visszakereshető az anyag.
Az pedig, hogy mekkora a híradó archívuma, becsülni is nehéz.
Hát pontos számot nem tudok neked mondani, annyit tudok körülbelül mondani, hogy az elmúlt 10 évben duplájára növekedett az anyagoknak a száma, ami pillanatnyilag azt jelenti, hogy például 1997-ben mondjuk még 5000-6000 körül volt az anyag, most már 12 000 darab.
És ebben még nincsenek benne a külföldi átvételek. Ez azt jelenti, hogy csak a híradóban az elmúlt 50 évben több 100 000 anyagot archiváltak.
Holnap utolsóként Pap Endre vezeti a Nosztalgia híradót. Sose dolgoztunk együtt, de mindig barátságosan mosolyogtunk egymásra a folyosón. Kedves Bandi, sok szerencsét a holnapi estéhez.
Na, jártunk utána, hogy a magyar-csehszlovák határon vajon milyen a helyzet. Annál is inkább, mert a hét elejétől egy ilyen nyilatkozatot kell kitölteni mindenkinek, aki Csehszlovákiába belép. És itt ez
Pap Endre hosszú évekig az Ablak című műsor munkatársa volt. 8 éve azonban híradósként is feltűnt a képernyőn. Annak idején, ahogy mondja, nehezen állt kötélnek.
Híradózást nem lehet nem megszeretni. Aztán utána megvolt a szerep, hogy mint alakítsam, és akkor utána nagyon megszerettem. És hát ezt nem lehet nem szeretni. És hát nyilvánvalóan a többi kollégán is ez érződik, hogy miközben dolgozunk, akkor szidjuk, de egyébként hát a szívünk vérzik érte, és hát mindenünk a hírek világa.
Emlékezetes pillanat volt számára, amikor nem éppen stúdióba illő öltözékét bírálták.
Kiderült ugye, hogy olyan egész alakos képet adtak rólam be, amin látszott az a cipő, amit eredetileg otthon a feleségem kidobott, viszont nagyon kényelmes volt, ezért én becsempésztem ide a tévébe, és itt a tévében mindig abban a cipőben voltam. Tehát a klasszikus dolog ugye, hogy nem rövid nadrágban ugyan, de egy nagyon kényelmes, ám szörnyen szakadt lukas cipőben voltam. A nézők ezt kifogásolták, de hát még itt tulajdonképpen itt a házon belül megúsztam, de utána, amikor hazamentem és a feleségemtől mit kaptam, hát azt hiszem jobb nem elmondani.
Munkatársai egyéni stílusa miatt szerették meg igazán.
Bandi, mint plebejus figura került a képbe, és ezt egyébként nagyon szépen hozta is ezt a figurát a képernyőn, és a magánéletben is. Hát olyan történetek vannak, hogy ugye Bandi, hát ugye akkor is álltak a televízió előtt különböző autók. Trabant egy sem állt, illetve amikor Bandi jött autóval, akkor állt már egy Trabant. A televízió akkori szóvivője, kommunikációs vezetője mondta is, hogy hát ez tűrhetetlen, hát Trabanttal járni ide ebbe az intézménybe, ez most már így 2000-ben nem megy. De a Bandi szívósan Trabanttal járt. És ez tulajdonképpen illeszkedett teljesen az ő figurájába.
Pap Endre napjainkban egy beszélgetős műsort vezet az egyik magántévénél, és rádiózik is mellette. A holnap esti híradóban ő várja majd önöket.
Végül egy kis visszatekintés a ma esti híradóra. Tiltakozó egyenruhások fáklyás felvonulása Budapesten. Legalább a reálbérek szinten tartását követelik. Keserű pedagógusnak. Oktatók tüntetése és tiltakozása a csökkenő bérek és az elbocsátások ellen. Még a palesztin kormány is sürgeti, hogy Libanon számoljon le a szélsőségesekkel. Le is számol. Nem minden őstermelő ős, és nem mindegyik termelő. Szigorítás a láthatáron.
Ez van. Nekem jó játék, jó munka volt, remélem önök sem bosszankodtak túl sokat. Este 10:30 után 5 perccel Acél Anna jelentkezik híradóval a viszontlátásra.
Befektesse pénzét. Dőljön hátra nyugodtan. Az UniCredit Bank a befektetésekben is új távlatokat nyit. Szakértőink világszínvonalú választékból szolgálják ki. Így nálunk a kiváló hozamaikról ismert Pioneer befektetési alapok is elérhetők. Érdeklődjön a 0640 50 40 50-es számon. Éljen a lehetőségeinkkel. UniCredit Bank.
Paprikás pulykamel sonka. Deco. Szeretem az ízét.
Van, amire mindig számíthatunk. Válassza a négyféle állampapír közül az önnek legmegfelelőbbet. Magyar Államkötvény. Kiszámítható gyarapodás hosszú távra.
A Reálban a vonzó akciókból nem, csak az árakból engedünk. Most a Deco meleg szendvics krémek csak 219, a Cervona műzli szeretek pedig csak 59 forint minden Reál és Reálpont üzletben.
Gondolkodjon reálisan.
Kapitány, akkor indulunk, mert telik a nap.
Hát te biztos, mert az időgépbe jutsz.
Bandi! Bandi! Hát hol vagyok?
Hol lennél? A Nintendo-ban. Nem megmondtam, hogy ne ülj bele a teleportba?
Cello Medium most ajándék Nintendo konzollal.
Szórakozás a köbön UPC. Hívd a 1221-et, vagy rendeld meg online munkafajt.